A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumában, a 28. részben, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellett hadd hangozzék el még egy másik ige is. Lukács evangéliumából olvasom a második részből, a 22. és 23. versekből. Felvitték azért, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, karácsony után vagyunk néhány nappal még csak, és ünnepi Isten tisztelet ez a mai is számunkra, hiszen két kisgyermek van itt, akiket a keresztségben szeretnénk részeltetni. És ilyenkor a karácsonyi történethez is még egészen közel vagyunk, ahol a gyermek Jézus megszületéséről hallunk híradást, és még olyan elevenen él bennünk, és talán azok a családok, akik itt vannak most, és a gyermekeikkel küzdenek meg ilyen kiskorban, még jobban átélhetik azt, a részét is ennek a szép ünnepi történetnek, hogy mit is jelenthetett a szülőpár számára a gyermekkel való foglalatoskodás, az odafigyelés, az Istentől kapott üzenet ezzel kapcsolatban és a teendők sora. Aztán van egy másik történet is, ez már a folytatása. Jézus gyermekségének kevés története van leírva a Bibliában, de a következő az az, amikor a szülei felviszik Jézust Jeruzsálembe, a templomba bemutatni, és áldozatot adni, hálaáldozatot az ő életéért. Ebből szeretnék én is most kiindulni egy kicsit, hogy valahogy mindig úgy van, hogy az Istent ismerő és az Isten közelébe kerülő ember számára úgy fontossá lesz, hogy azok, akik belőle is származnak, hiszen az ő gyermekeik, azok az Isten közelében valamit megtapasztalhassanak, valamiféleképpen oda eljussanak. Mi nem bemutatásnak nevezzük ezt, hiszen ennek a szónak olyan érdekes már a jelentése, hát mit tudnék én a gyermekemből megmutatni annak, aki magát, a gyermekemet teremtette? Hát ő nyilván sokkal jobban ismeri nálam. Inkább azért kellene eljöjjek, hogy az Isten megismertessen engem azzal, akit nekem ajándékozott. Úgy tréfásan néha el szoktam mondani, hogy a gyermekeink mellé néha egy-egy ilyen használati útmutatót mellékelhetnének, mert nagyon különbözőek. Mindegyik családban, akik itt vannak, már van gyermek, és hát vele is megküzdöttek, és nyilván megtanulták, hogy milyen úton és módon lehet igazgatni, vigyázni, szeretni. De egy újabb gyermek egy újabb utat jelent, egy újabb lehetőséget, újabb próbatételeket. Éppen arról beszélgettünk a lelkészi hivatalban, hogy még egy ilyen ünnepnek a létrejötte sem olyan zökkenőmentes, az egyik kisgyermeket tegnap még ügyeletre kellett vinni, és ilyenkor nagy feszültség van az emberben, hogy de hát Istenem adtad, hát vigyázz rá. És nyilván, amikor Jézus is felvitték a szülei abban a tudatban, hogy nem akárkit tesznek oda az Isten elé, azért ebben az áldozathozatalban és bemutatásban éppen ennek a kérése volt benne, hogy hát a tied, te tudod, hogy mi kell neki, te tudod, hogy hogyan akarod vezetni, te tudod, hogy milyen feladatokat fogsz rábízni. Azért én szeretném ezt az áldást is egy kicsit kiemelni, mert nagyobb jelentősége van ennek annál, mint amit gondolunk bele. Az Ószövetség embere számára az áldás és az áldás átadása az életnek az egyik alappillére volt. Kaptam egy áldást, ami arról szól, hogy az Isten törődik velem. A legfontosabb dolog és a legtöbb, amit átadhatok egy gyermeknek vagy a gyermekemnek, épp az, hogy ez az áldás az övé is lehessen. Vannak olyan történetek a Bibliában, és talán a legismertebb Jákobnak a története, aki maga felismerve ennek az áldásnak a nagy lehetőségét meg akarja szerezni, nem elsőszülöttként, hanem úgy, mint aki közel akar férkőzni az Istenhez, mert úgy érzi, hogy ez a közelség jelenti számára az életet. Vajon, amikor áldást kérünk a gyermekeink életére, akkor ez a feszültség van bennünk is. Akkor mi is oda tesszük nem csak azokat az áldozatokat, amiket értük meghozunk, mert hát a szülők azért ezt is tapasztalják, és nagyon jól tudják, hogy egy-egy gyermek mennyi áldozathozatalra késztet bennünket. Mennyi mindenről kell nekem is lemondanom, mennyi mindent kell átértékeljek, mennyi minden nem úgy történik, ahogy én azt elképzeltem, hanem újra íródik az egész életem azáltal, hogy gyermekem van. Emeli az áldozat mellé. Vajon milyen áldozattal járul az ember az Isten színe elé? Vajon mit tudok oda tenni? A keresztségnek a jelképe a víz. És ez a víz, ritkán mondjuk ki, talán a mi hibánk is ez, nem mást jelképez, mint a Krisztus vérét, az áldozatét. Benne van, hogy a gyermekeink valakik, olyanok, akik az Isten számára nagyon drágák. Életet adott az Isten ezekért az életekért is. És amikor egy édesanyja megszüli a gyermekét, és érzi ennek a súlyát, és olyan elevenen benne van ez a kép, akkor ez nem szabad elhalványoljon. Az Isten is így szüli életre az övéit. Sőt, talán még fájdalmasabban. És ezeknek a kisgyermekeknek is a sorsát és az életét úgy készítette elő az Isten, hogy ott akar lenni azokban a mozdulatokban, azokban a pillanatokban, ahol nekik örömük van, ahol ők ajándékot kapnak, és ott akar lenni akkor, amikor az ember úgy félti őket, amikor úgy szereti őket, hogy közben tele van aggódással. Felmentek, hogy bemutassák. Azt hiszem, hogy ez a bemutatás, ami most a keresztségnek valahol a folytatólagossága a mi életünkben, azért ennyire fontos, mert valóban szülőként, keresztszülőként, családtagként, de itt ülő bármely gyülekezeti tagként elmondható az, hogy valami olyan áldás, valami olyan ígéret van benne, amit mi nem tudunk adni. És ezért visszatérünk érte. Mindig elhangzik, és most is szeretném kiemelni, hiszen a keresztség lényegét adja, Jézus ígérete, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ettől hatalmasabb csoda, ettől nagyobb ígéret nincsen. És így karácsony után megerősítve a karácsony üzenetét, hiszen maga Jézusnak a neve is ezt jelenti, hogy velünk van az Isten, kell-e több, vagy adható-e több azoknak, akik a szemünk fénye, akiket szeretünk, akik a gyermekeink. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, legyen ez az ő fogadalomtételük, az Isten szín előtt és áldozathozataluk. Jöjjetek erre a közös ünnepi alkalomra, álljunk fel együtt. És akkor most hozzátok fordulok, kedves szülők és keresztülők, és kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek közösen, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, jöjjetek közösen, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy ajándék és nagy csoda, amit gyermekeinken keresztül a kezünkbe adsz és helyezel. Bár lenne annyi bölcsességünk, hitünk, erőnk és kitartásunk, hogy felnőjünk ahhoz a feladathoz, amelyet velük együtt adsz nekünk. Megtanulni a te utadon járni, és járatni azokat, akiket megalkottál, létrehoztál, örömünkre elküldtél. Köszönjük, hogy téged hívhatunk segítségül. Nem csak megmutatni hoztuk őket te neked, hiszen jobban ismered őket, mint mi magunk, hanem azért az áldásért jöttünk, amely elengedhetetlen, és amelyet szeretnénk nekik is kérni, hogy velük legyél minden napon ígéreted szerint a világ végezetéig. Velük, akik még sok mindent nem ismernek ebből a világból, akiket majd mi fogunk nevelgetni és oktatni, és mi próbáljuk megnyitni a szemüket, hogy lássák azt, amit látni kell, és elfordítani a tekintetüket onnan, amit nem kellene látni, adj nekünk is ehhez bölcsességet, adj szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak hitet, amely rád tud tekinteni, és amely tőled tudja várni ennek az útmutatását. Adj nekik testi és lelki egészséget, hogy felnőve a te dicsőséged látszódhassék meg bennük is, az ő életünkön keresztül is. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg érettük is elmondott könyörgésünket, és áld meg az életüket a te ígéreted szerint. Amen.
Anita, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Abigél Sára, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk éneklésével. A 489. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Még egyszer mondom, 489-es számú énekünk. Itt közben elől a padokban is egy-két hely van, nyugodtan előre lehet jönni. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Ennek az esztendőnek utolsó vasárnapján Isten ígére figyeljünk így közösen a János evangéliuma szerint olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. A János evangéliumának az első fejezetéből a 35-től 42-ig terjedő verseket hallgassuk figyelemmel, alázatos szívvel. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester. Hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. te Simon vagy Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az ünnep egyik pillanatából kerülünk bele a másikba, és reméljük, hogy ebben is te vezetsz minket. A karácsony csodálata után valahol kezdjük már összerendezni a gondolatainkat, hogy számadást is tartsunk. Ennek az évnek 52. alkalma, hogy itt állhatunk te előtted, a te igéd szól, és akik akarják hallani, hallhatják azt. Köszönjük, hogy ennek részesei lehettünk. Sok minden történt velünk és bennünk, és mindez még mindig ott kavarog szívünkben, lelkünkben és gondolatainkban. És ma mégis ünnepi szívvel állunk meg te előtted, mert valljuk, hogy a te ígéreted igenis igaz. Nem csak kisgyermekek felé hangzik el, hogy velük vagy minden napon, hanem mi már ezt tapasztaltuk, mi ezt élhettük, mi ezt kaptuk tőled ajándékba. Belefértek a betegségek, belefértek az elbúcsúzó pillanatok, belefértek a kudarcok, belefértek a bűnök, de benne voltak a csodák, az ajándék, a vigasztalás, a gyógyulás is, és mind-mind tőled jött. Ma is azt kérjük tőled, hogy semmi más, csak az igédet add a te lelkeddel együtt, és az nekünk elég lesz. És mi is szeretnénk elkiáltani magunkat, és azt mondani, hogy megtaláltuk a mestert, akitől lehet tanulni. Így szeretnénk alázatosan leborulni, mint egykor a tanítványok, és engedelmes szívvel hallgatni most téged. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 152-es számú dicséretünkkel. 152-es számú dicséretünket énekeljük, ennek egyetlen versét. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked. Alapigénket újraolvasom a János evangéliuma szerint, a János evangéliumának az első részéből, a 41. versből. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Foglaljuk el a helyünket. Megtaláltuk a messiást. Egy lelkendező, örvendező felkiáltás ez, amely igen erősen kapcsolódhatna akár a karácsonyi történethez is. Nem olyan régen átéltük, hallottuk, együtt ünnepeltük. Akár a pásztorok szájából, akár a keletről elinduló bölcsek tudósoknak a nyelvéről elhangozhatna ez a kifejezés, és zárhatná, mint egy gyönyörű szép akkord az egész karácsonyi történetet. Elindultunk, bejártunk egy utat, és megtaláltuk. Életünknek a nagy csodái közé tartoznak a megtalálás történetek. Talán nagyon hétköznapi, vagy talán nagyon elcsépelt már, de mégiscsak ezek azok a jelenetek, amelyek úgy igazán örömmel töltenek bennünket be, és igazán a helyünkre tesznek minket. Ha megtalálom a helyemet valaki mellett, ha megtalálom a helyemet valahol az életben, ha megtalálom azt a szolgálatot, ami úgy rám van szabva, és az én talentumaimhoz, és ahhoz képest, ahogy én tudom látni és vinni a dolgokat illik, az egy nagyon nagy ajándék. És nyilván az Istenre való rátalálásnak is van egy olyan csodálatos titka, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog. Az Isten is kell mutasson magából valamit, és én is kell valamiben nagyon kapaszkodjak, valamit nagyon keressek, és nem olyan egyszerű az az út, ami az Istenig engem elvezet, sok próbakő van ezen, sok próbatétel, néha már látszólag egészen közel vagyunk egymáshoz, és a következő pillanatban úgy érzem, hogy mégsem fogok semmit. Nem tud megtartani, nem adja azt, amire úgy vágyom, és amire szükségem van. Jézus születése után 30 év telik el, és senki nem mondja ki azt, hogy megtaláltuk. Hanem 30 év elteltével Keresztelő János a tanítványaival ott van a Jordán partján, és az ő meglepő vehemenciájával és éles kritikájával igét hirdet, és közben megjelenik ez a Krisztus, és ennek a Krisztusnak a közelettével megszólal János, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Két tanítvány ezt egyből hallja, de nem indulnak akkor még el. Néhány nap eltelik, és a következő napokban Jézus újra arra jár, és János megismétli, íme megint csak itt van az Isten báránya. És akkor ez a két tanítvány búcsút int az előző mesterének, és azt mondja, hogy akkor mi elmentünk. Az egyik András, név szerint is itt van az evangéliumban előttünk, a másik a magát megnevezni nem akaró, talán evangélium szerző János lehet az, és ők ketten indulnak Jézus után, erről szól ez a felolvasott történet. Ebből a történetből három szintet szeretnék kiemelni, három lépést, amely az ő életükben olyan sok mindent meghatározott, és talán ezeket az lépcsőfokokat érdemes nekünk is átgondolni. Először is ott van magának Keresztelő Jánosnak a magatartása. Végzi a maga szolgálatát, amit Istentől vett el és kapott, és amikor elérkezett az időnek az a teljessége, hogy kimondja a legnagyobb hitvallást, amit az Isten rábízhatott, íme az Isten báránya és mutat Jézusra, akkor ezzel azt mondja, hogy nem ő, nem én, hanem ő. És a tanítványok közül ketten erre indulhatnak el. Mellétéve a saját életünket, a legnagyobb biztosítéknak mindig azt látjuk, ha más életeket magunkhoz tudunk kötni. Akkor vagyunk valakik. Ezek a kötelékek számunkra azért fontosak, mert ezek a kötelékek biztosítják a létünknek az értelmét. Van egy társam, van gyermekem, van szülőm, van testvérem, van egy közösség, ahova tartozom, van valaki, aki rám néz és vár tőlem valamit, van valaki, akihez mehetek és elmondhatom, ami bennem van. Ezek nélkül, a társas érintkezések nélkül nem tudom még önmagamat sem meghatározni, hogy ki vagyok. Milyen nehéz néha egy-egy bemutatkozás, amikor nem csak arra kíváncsiak, hogy mi a nevem és hol lakom, esetleg milyen szám alatt rögzítették az én életemet hivatalokban, hanem az a kérdés, hogy ki vagyok én? Mondd el! Te ki vagy? Egy-egy baráti beszélgetésnél, egy-egy olyan helyzetben, ahol megismerek új embereket, Mit kell elmondanom magamról? Mit tudok valami olyasmit, ami tényleg engem jellemez, és meghatározza azt, hogy én ki vagyok? Az egyik legnehezebb dolog, és János nyilván egy nagy ajándékot kapott az Istentől, amikor ő nagyon jól megtudta, hogy ő kicsoda. Azt mondta, hogy én vagyok az, aki annak a másiknak az útkészítője. És ebből a kapcsolatrendszerből tud ő kimutatni most, és azt tudja mondani, hogy eddig velem voltatok, és rám voltatok bízva, de most menjetek utána. Jézusban így mondom ki, mert végül is ez az igazság, a legnagyobb vetélytársat látjuk még mi magunk is. Hogyha megtennénk a legnehezebb és merészebb lépést, és az életünkben valahogy úgy közvetítenénk a Jézussal való kapcsolatot, hogy neked arra sokkal jobban szükséged van, mint rám, akkor úgy érezzük, hogy magunk alul húznánk ki a talajt, és az összes olyan szálat vágnánk el, ami biztosítja a mi önmeghatározó létünket. Pedig mennyire igaz? A keresztségben is, amikor számtalanszor elhangzik, hogy hát nem véletlenül hozom én ide a gyermekem, mert tudom, hogy én vagyok az apja. Tudom, hogy én vagyok az anyja. Tudom, hogy az én családomhoz tartozik. De tudom, hogy én azt az ígéretet soha nem mondhatom ki őszinte szívvel, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig, és nem az enyém minden hatalom menjen és földön, hogy őt meg tudjam őrizni. Mégis annyira nehéz arra az útra rálépni, amit Jézus a legnagyobb szolgálatként adott nekünk, hogy mondd meg a másik embernek, hogy rám van szüksége. És erre tényleg valahol csak úgy készül fel az ember lelkileg, hogyha belátom, hogy nem rám van szüksége. Nem csupán rám van szüksége. Lehetek én a másik életében az Istennek a meghosszabbított karja. Lehetek én az a láb, amely az Isten ajándékait közelebb viszi hozzá. Lehetek én az a simogató kéz, ami enyhíti a fájdalmát. De közben nekem végig tudnom kell azt, hogy nem nekem, vagy nem rám van szüksége, hanem igazából az Istenre van szüksége. És ezt János meri vállalni, és ennek az útmutatásnak a nyomán érdekes, hogy az egyik tanítványban, akiről nagyon keveset számol be a Biblia, Andrásban, ugyanez az érzület megszületik, és ez lesz végig az ő szolgálata. Ha valaki felütne egy bibliai lexikont, és kikeresni Andrásnak a nevét, és azokat az igehelyeket, hogy Andrásról mit ír a Biblia, akkor három nagy igét találna, és ezek mind arról szólnak, hogy ő valakit oda vezetett Jézushoz. Az elsőről olvastam most, hogy oda megy a testvéréhez, és azt mondja, hogy te megtaláltuk a mester, gyere te is. Aztán a következő nagy jelenet az lesz, amikor Jézus egy hegyen tanítja a sokasságot, és azok megéhezve ott állnak, értetlenül nézve maguk elé, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát adjunk ezeknek kenyeret, vendégeljük meg őket. És a tanítványok azt kérdezik, hogy de hát hogy lehetséges ez, hát nincs ennyi kenyerünk. És akkor András fog egy kisgyermeket, akinek van egy tarisznyája, benne van 5 kenyér és 2 hal, és oda vezeti Jézushoz, és azt mondja, hogy tessék. És aztán a harmadik nagy jelenet, amikor egy ünnepre görögök, idegen emberek érkeznek, és azt kérdezik, hogy ki az a Jézus, mutassátok már meg nekünk. Akkor neki van egyedül szeme arra, hogy őket oda vezesse Jézushoz, és neki végig ez az egész életének a szolgálata. Mered-e vállalni? És hidd el, és higgyük el, hogy ebben a szolgálatban nagyon erős kötelékek születnek. Nagyon erős kötelékek, amelyek összekapcsolnak más emberekkel. Nagyobb ez, mint a vérségi kötelék. Sose értjük Jézusnak azt a szavát, amikor megérkeznek, és azt mondják, hogy te itt vannak a szüleid és a testvéreid. Gyere, köszöntsd őket! És Jézus azt mondja, miért? Kik az én szüleim, és kik az én testvéreim? Azok, akik hallgatják az én igémet. És borzasztó megélni, de valahol mégis annyira igaz, hogy sokszor sokkal közelebb kerülünk hitben egymáshoz, mint vérségi alapon. Íme az Isten báránya. Hányszor mutatta ezt az életem, akár az elmúlt évben, és hányszor hívtam fel erre bárkinek is a figyelmét. Aztán tovább lehetne lépni, és azt lehetne mondani, hogy ez a két ember elindul, És Jézus először hagyja, hogy csendben kövessék, aztán hirtelen hátrafordul, szinte olyan rémisztőnek látom ezt a jelenetet, és aztán egy picit olyan ráförmedéssel, vagy olyan nagyon nagy határozottsággal azt kérdezi, hogy mit kerestek. Furcsán hangzik, de ez egy megkönnyítő kérdés. Ő kezdeményezi a beszélgetést. Ő az, aki közel akar ezzel is férkőzni ahhoz a két lélekhez, amely elindul utána még a bizonytalanság gondolatával, hogy vajon igaz lesz-e az, amit keresztelő János mondott nekünk. És elindulnak, és ebben benne van valahol egy feltételezett reménység, benne van valami, hogy valamit szeretnénk és vágyunk, és most ő, aki megfordult, meg is kérdezi, hogy mi ez. Te mit keresel? Megint csak ahányan vagyunk, annyiféle választ tudnánk adni, és hogyha az elmúlt esztendőt megint egy kicsit számba vesszük, akkor nagyon sok keresésünk volt. Nagyon sok keresés. Kerestünk mindig valakit. Kerestünk mindig valamit. Kerestünk egy reménységet, kerestünk egy igét, kerestünk egy megerősítést, kerestünk egy bizonyságot, kerestünk olyan helyzeteket, ahol lehettem az, aki lenni akartam. Mindenfélét kerestünk. Néha nehéz is erre választ adni. Ők sem merik azt mondani, hogy mi a Messiást keresjük. Mi az Isten bárányát keresjük. Hát ezt mondták rólad. Mi őt keresjük. Hanem ők is egy válaszkérdést fogalmaznak meg, és ez a válaszkérdés is olyan furcsán és megdöbbentően hangzik. Mester, hol laksz? Nem egy bizalmaskodás akar ez lenni. Nem a lenyomozása a másiknak, egy lekáderezés, hogy meg akarjuk nézni, hogy te ki vagy. Meg akarjuk nézni az életedet. Pedig ez egy nagy igazság, hogy nézd meg annak az embernek az életét, akivel utána valamiféle ügyleted van, rá akarod bízni magad, el akarsz kérni tőle valamit. Nézd meg, hogy ki az az ember, menj be az otthonába, sok mindent elárul az rólunk. Ezért van, hogy félünk is az otthonunkba bárkit beengedni. De nem erre utal a kérdés, hanem arra, hogy mi most nem csak elbeszélgetni szeretnénk veled. Nem egy egyszerű útmutatást kérünk tőled, hanem engedd meg, hogy legyünk a tanítványaid. Mi most mesterül akarunk fogadni téged. És ezt a döntést hoztuk meg. Másnak az útmutatása alapján, de úgy érezzük, hogy ez nekünk fontos, mert nekünk még tanulnunk kell. Ezzel a lelkülettel mennek, és ezzel a lelkülettel kérdezik, hogy Mester, hol laksz? És eltöltenek egy napot Jézussal. Érdekes, egy nagyon személyes beszámolót kapunk erről, mert ennek a napnak a folyamán egyszer csak előkerül egy időpont is. Délután 4 óra volt, mondja az evangélium írója, és egy egész napot töltöttünk vele, és ettől kezdődően valahogy ő máshogy számítja az időt. Az időszámítás nem Krisztus születésével kezdődik az ő életében, mint ahogy a János evangéliuma annyiszor eltér a krisztusi születéstörténet hű leírásától, hanem számára itt kezdődik. Ez a délután 4 óra jelentette valaki számára azt, hogy megtaláltam a mestert. Jelentette azt, hogy én most már tudom, hogy kit akarok követni. Én most már tudom, hogy kinek a szavára akarok hallgatni. Én most már tudom, hogy sokaktól tanultam, de most van valaki, aki mellé oda akarom rendelni az egész életemet, és én az ő tanítványa leszek. Nyilván, hogy amikor az ember életében ez a döntés megszületik, azt megelőzi egy elhívás, egy meghívás. És a többi evangélium erre teszi a hangsúlyt, amikor ott vannak a halászháló mellett a tanítványok, és Jézus egyesével szólongatja őket, és mondja, hogy kövess engem, de valahol ebben a történetben is nagyon benne van. Pont abban a kérdésben, hogy mit keresel? Hogy erre a kérdésre rá tudom-e adni azt a választ, hogy én nem mit keresek, hanem téged kereslek. És mindazt, amit te hozol az életembe, én azt azzal együtt fogom elfogadni, hogy az tőled való. És ezt nagyon nehéz kimondani, mert az Istennel együtt nagyon sok mindent befogadunk az életünkbe. Még a nagy küzdéseket is, a nagy harcokat is, a nagy nehézségeket és nyomorúságokat is, és vele együtt megharcolni, bizony ez nem egyszerű dolog. Hát ezeknek a gondolatoknak a hátterében, és ez a 3. lépés, ér oda András a saját testvéréhez, és mondja neki is azt, hogy te megtaláltuk a mestert. János a kiegészítést is elmondja azok kedvére, akik ennek a szónak nem ismerik a tartalmát, azaz a felkentet. A királyukat, a főpapot és a prófétát szokták felkenni. És egy személyben van most jelen valaki, aki ezeket mind be tudja tölteni valakinek az életében, és ő azt mondja el, hogy te mi megtaláltuk azt az egy valakit, akitől mindent lehet várni. Ez lesz az ő bizonyságtétele és hitvallástétele. És erre az a másik ember is elindul, és aztán a folytatás nagyon szép, ha valaki tovább olvassa ezt az igét, akkor jönnek újabb és újabb szereplők, akiknek soha nem kellett elmagyarázni, ahogy mi állandóan próbálgatjuk, nem a meggyőzés érve van benne, nem az van, hogy de én bebizonyítom neked, hogy az Isten jó, nem az van benne, hogy de bebizonyítom neked, hogy az Isten igazságos, ezekben a bizonyságtételekben mi nekünk annyiszor beletörik a bicskánk. Hát magyarázza meg valakinek azt, hogy Isten jó, aki éppen ott áll a koporsó mellett. Vagy hogy igazságosak a döntései. Vagy magyarázza meg azt, hogy mit is jelent az, hogy Isten ellen elkövetett vétek. Amikor én egy annyira jó ember vagyok, és a légynek se ártottam sohasem, sőt mindenkinek a segítségére voltam. Ezeket nem tudjuk megtenni. De mindig belebonyolódunk. Meg lehet tanulni Andrástól, meg a következőktől egy-egy ilyen egyszerű mondatot. Tudod mit? Jöjj és lásd meg. Tapasztald meg te. És attól kezdve ott az Isten közelében majd meglátod, hogy mi az, amivel téged meg tud érinteni, meg tud szólítani, mert ez is annyira különböző. Néha ehhez el kell engedni a saját elképzeléseinket, a saját útjainkat, a saját kigondolt verzióinkat, hogy hogyan is lehetne jobbá tenni a világot, szebbé tenni, szebbé varázsolni, és a saját életközösségünket megújítani és felvirágoztatni. Erre az egy mondatra van szükség. Jöjj és lásd meg, megtaláltuk a mestert. És onnantól kezdve minden épül. Erre a bizalomra szeretnék én is ma mindenkit hívni, és visszatekintve erre az elmúlt esztendőre, de már egy kicsit megelőlegezve magunknak az elkövetkezendőt, legyen ez nekünk vezérfonal a gondolkodásunkban, az imádságunkban. Most is így csendesedjünk el, és kérjük tőle, hogy segítsen ennek a valóságát megélni, megtapasztalni. Valóban van egy mester, van valaki, aki tudja, hogy az életünket hogyan kell megőrizni, rendbe tartani, néha újraéleszteni. Amen.